Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a felvilágosodás eszméinek és a józsefinizmusnak a hívei mellett a 18. század derekától olyan új teológiai irányzatok is felbukkantak a német katolikus teológiában, amelyek a skolasztikus hagyomány mellett a racionalizmus szélsőséges változatát is elutasítva egy új, történeti reformteológia lehetőségét és a vallási élet megújításának már a romantika felé mutató útját keresték. Ennek a szellemi vonulatnak volt korai képviselője Bajorföldön Benedikt Stadler, az úgynevezett Dillingeni és Landshuti iskola szellemi előkészítője. Stadler 1728-ban született szegény parasz család gyermekeként Kötzingben. Gimnáziumi tanulmányait követően 1746-ban lépett be a müncheni szemináriumba, a következő években pedig filozófiát és matematikát tanult Ingolstadt Egyetemén. Ezt követően tanári állást vállalt, majd további tanulmányokat követően 1759-ben pappá szentelték, és tagja lett Jézus Társaságának. A következő évtizedben több jezsuita intézményben, így Innsbruckban is filozófiát és teológiát tanított, 1770-től pedig Ingolstadt Egyetemén lett a dogmatika professzora, ahol Johann Michael Zeiler is a tanítványa volt. Jézus Társaságának 1773-as feloszlatása után is megtarthatta állását az egyetemen egészen 1781-ig, amikor a rendjavainak elkobzása miatt távozni kényszerült az állásából. Rövid időre vidéki plébániára vonult vissza, 1788-ban azonban Münchenbe költözött, ahol fejedelmi cenzúra biztosi kinevezést nyert. 1796-ban Róma több írását indexre tette, kénytelen volt állásáról lemondani, a következő esztendőben 1797-ben pedig Münchenben meghalt. Stadler teológiájának kiinduló pontja a természeti és a természet feletti közötti éves megkülönböztetés, az értelem és a kegyelem közötti világos distinkció megtétele volt. Ebből a kiinduló pontból számára a hagyományos metafizikai szemlélet, a Leibniz-Wolfi filozófia érvényessége és a kantiánus kételkedés elvetése adódott. Ezt a nézetét pedig nevezetes Antikant című 1788-ban megjelent polemikus iratában meg is fogalmazta, miközben arra is ügyelt, hogy megőrizze az ész szerepét, belátásainak érvényességét, a kinyilatkoztatás a hit tartalmainak értelmezésében. Ezt a meggyőződését tudományos módszerrel kidolgozott filozófia címet viselő sok kötetes munkájában fejtette ki részletesen, a kereszténység igazolása és a katolikus vallás igazolása című munkáiban pedig azt igyekezett alátámasztani, hogy hitünk megfelel az értelem elvárásainak. Etikai nézeteiben, amelyekben Augustinus követője volt, akinek megigazulástanát a kanti morálfilozófia szellemi alternatívájának tekintette, a kinyilatkoztatás és az emberi boldogság közötti racionális kapcsolatot vélt felfedezni. A maga korában úttörő nézeteket vallott a kereszténység egysége helyreállításának tekintetében, hiszen a katolikus és protestánsak egyházak egysége helyreállításához feltételül nem a tambéli egyetértést, hanem a pápai főség protestánsok általi elfogadását szabta. Ez a véleménye Adam Müller nézeteinek és a modern katolikus ökumenizmusnak lett egyik előzménye. Ezzel összefüggésben szkeptikusan vélekedett a pápai tanító tekintély természetéről, és a pápai tévedhetetlenség ekkor még nem dogmatizált tanításáról. Ez utóbbi miatt teológiai helyekről és a katolikusok igazolása című írásai 1794-ben indexre kerültek, Stadler pedig alávetette magát ennek a döntésnek. Stadler tanítványa, a bajor katolikus megújulás meghatározó alakja volt Johann Michael Zeiler. Zeiler 1751-ben Árezing faluban szegény cipészmester fiaként született. 1762 és 70 között a müncheni jezsuita gimnázium diákja volt, majd belépett a rendbe, és 1777-ig teológiát tanult, egyebek között Stadler irányításával az Ingolstadti Egyetemen. Közben még 1775-ben pappá szentelték, végzését követően pedig 1780-ig bölcseletet tanított az egyetemen, majd a dogmatika professzora lett. Mint volt jezsuitát, már a következő évben eltávolították az egyetemről, így tanári munkáját 1784-től Dillingen Egyetemén folytatta, a pasztorál teológia és az etika tanáraként. Innen egy évtizeddel később, 1794-ben túlságosan nyitott szemlélete miatt eltávolították. Rövid lelkipásztori működés után 1799-ben került vissza Ingolstadtba. A következő évben az egyetemmel együtt Landshutba költözött át, ahol 1721-ig gyakorlati teológiát, liturgikát, pedagógiát tanított. Ebben az időszakban utasította vissza a porosz kormány jelölését kölni érsekké, 1822-ben azonban Regensburgi segédpüspökké szentelték. 1829-től pedig ordináriusként átvette az egyházmegye vezetését. Ezt a munkát nagy energiával végezve sokat tett a hitélet megújítása érdekében, egészen 1832-ben bekövetkezett haláláig. Zeiler elméleti munkásságának egyik központi kérdése a kanti filozófia, annak radikális szkepticizmus elleni polémia volt. Fiatal éveiben felfogása még közel állt a kanti kritizizmushoz, rövidesen azonban már a romantika felé kezdett tájékozódni, és Kant egyik legjelentősebb kritikusává lett, melynek elveit a legvilágosabban 1800-ban megjelent a Vallás alapvető tanítása című munkájában fejtette ki. Ebben, de más észtani írásaiban is élesen elutasította Kant véleményét az ész mindenhatóságáról és kritikai erejéről, főképpen azt hangsúlyozva, hogy a természetes istenismeret alapja az emberi lelkiismeret és az arra alapozó moralitás, amely elégséges alapot kínál Isten létének metafizikai bizonyosságú állítására. Erkölcstani nézeteiben is szakított a kanti szemlélettel, amennyiben a moralitás alapjának nem az ész szerint való belátást, hanem a boldogság forrásának számító, isteni ajándéknak tekinthető lelkiismeretet vélte. Erről értekezett Zeiler a modern gyakorlati teológia tudományának egyik megteremtőjeként, Handbuch der christlichen Moral című, az erkölcsiség ismereti elméleti alapjait kifejtő szintézisében, de lelkiségi és liturgikus munkák egész sora is származik tőle. Morális írásai vezérelve az a gondolat volt, hogy ellentétben Kant nézetével nem az erkölcs a vallás, hanem a vallás, a kinyilatkoztatás és az értelmes hit a morál alapja. Igen jelentős volt előadások a gyakorlati teológiáról címet viselő munkája is, amely gyakorlatilag a modern lelkipásztori teológia megteremtésének egyik fontos előzménye. Behatóan foglalkozott pedagógiai témákkal, nézeteit Nevelésről nevelőknek című munkájában foglalta össze. Teljes életművének fő üzenete úgy foglalható össze, hogy bár az ember életének meghatározó része az erkölcsi szféra, a hit, a vallás felette áll az erkölcsnek, hiszen annak alapja és forrása szemben a felvilágosodás vagy Kant szemléletével. személyisége és hatalmas 40 kötetet kitévő életműve nem csupán a Dillingen-Landshuti Teológiai Iskola meghatározó alakjává tette, de hatott a későbbi katolikus Tübingeni iskola nézeteire és a 19. század végének német reformkatolicizmusára is. Vele volt csaknem egy idős, a Dillingen-Landshuti kör egy másik jelentős alakja, Patrick Benedikt Zimmer. Zimmer egyszerű parasztcsalád gyermekeként Abstgmundban született 1752-ben. 1769-től Dillingen Egyetemén tanult teológiát, és ettől az időtől, mint Stadler növendéke és Johann Michael Zeiler barátja, pályatársa, a korabeli német hittudomány Dillingeni és Landshuti iskolájának nevezett szellemi csoportosuláshoz tartozott. Pappá 1775-ben szentelték, 1777-től kánonjogot, 83-tól dogmatikát tanított Dillingenben. 1791-ben hatósági nyomásra távozni kényszerült az egyetemről, ekkor néhány évig Steinheimben szolgált plébánosként, majd visszakerült az egyetemre. 1799-ben került át a dogmatika professzoraként Ingolstadtba, majd innen az egyetem áthelyezésével Landshutba. Kezdetben itt is dogmatikát tanítottam, vitatható, főleg Schelling hatását tükröző nézetei miatt 1807-ben a dogmatika tanítását bibliai régészetre és bibliai egzegézisre kényszerült felcserélni. Gondolkodóként Zimmer azok közé a katolikus teológusok közé tartozott, akik élesen szembefordulva a felvilágosodás és Kant szellemi kihívásával a korai romantikai és a historicizmus szellemi eszközei segítségével igyekeztek újraértelmezni a katolikus dogmatika rendszerét. Maga Zimmer munkáiban Schelling identitás filozófiáját és az észnek és az értelemnek már Jacobi által javasolt megkülönböztetés itt igyekezett a túlzó racionalizmus ellenében felhasználni. A vallás lényegét illetően erősen hangsúlyozta az emberi ész határait a hitigazságok felismerésében, a természetes vallás lényegét pedig az Isten és az ember között a történelemben megvalósuló találkozásként írta le. Mindez számára egy olyan pozitív teológia megalkotásának lehetőségét kínálta, amely nem spekulatív és intellektuális úton, hanem magából a hit eleven hagyományából és a bibliai alapokból építi fel a katolikus dogmatika önértelmezését. Művei megírása mellett Zimmer közéleti szerepet is vállalt. Élete utolsó éveiben 1817-től rektorként irányította Dillingen Egyetemét, képviselő volt a bajor parlamentben, publicisztikai működésével pedig a délnémet katolikus megújulás ügyét szolgálta. Zimmer 1820-ban Steinheimben távozott az élők sorából. Vele volt csaknem egy idős Joseph von Weber, egyházmegyés pap, ugyancsak a korai romantika Dillingen-Landshuti iskolájának híve. Weber 1753-ban Rheinban született, Dillingen Egyetemén tanult, majd ugyanott a matematika és a fizika professzoraként tanított, de a kantianizmus gyanújába került és távozni kényszerült. Landshut Egyetemén, ahol a kémia tanára volt Zeiler és Zimmer kollégájaként, a katolikus hagyomány és a modern tudományos eredmények egyeztetése érdekében dolgozott. Élete utolsó szakaszát 1831-es haláláig Augsburgban töltötte, ahol tanári működése mellett lelkipásztori beosztásokban és az egyházmegyei kormányzatban is dolgozott. Legkorábbi írásaitól kezdve a szaktudományok eredményeit feldolgozni képes keresztény bölcselet megteremtésén fáradozott. Kezdetben Leibniz Wolf, később Kant szellemében értelmezte a filozófia modern világát, és elutasította a skolasztikus hagyomány metafizikai szemléletét. Véleményét Zeiler hatására 1800 után változtatta meg, határozott ellenfelévé vált a felvilágosodás idealista racionalizmusának és a kanti kriticizmusnak, ám továbbra is fenntartotta a kanti kritikán alapuló határozott metafizika ellenességét. Hit, filozófia és tudomány szintézisének megteremtésére ettől kezdve Schelling késői romantikus idealizmusát tekintette alkalmasnak, és ez vezette a bajor romantika szellemi mozgalmához való csatlakozásra is. Nagyobb a metafizika kérdéseiről vagy a modern keresztény bölcselet lehetőségeiről szóló írásai mellett számos a természettudomány és a filozófia viszonyát a keresztény világnézet oldaláról megítélő tanulmánya és jelentős tanári tevékenysége teszi a korai romantika fontos teológus alakjává. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Hírpercek.